Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Ignát Márk. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy nemzetközi összefogással minden magyar állampolgárt sikerült kimenekíteni a polgárháború közelébe sodródott Szudánból. Domonics András összefoglalója.
A Magyar Honvédség Airbus A319-es repülőgépével érkezett Magyarországra 32 ember a polgárháborús Szudánból, Djibuti érintésével, mondta közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter.
A Magyar Honvédség erőforrásaira támaszkodva, külügyminisztériummal és a belügyminisztériummal együttműködve egy különleges sivatagi karaván nevű akciót hajtsunk végre, amelynek keretében 32 embert és köztük 7 magyar állampolgárt sikerült kihoznunk a polgárháború sújtotta Szudánból, és ezzel minden magyar, hála Istennek, épségben hazaért.
A 32 kimenekített ember többsége várhatóan tovább utazik majd hazájába.
Reméljük, hogy most már az a 7-8 nemzet, akinek a tagjai is velünk utaztak, köztük amerikaiak, norvégok, kanadaiak, törökök, szudániak és mások, azok is most már a követségeik segítségével biztonságba tudnak kerülni.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban elmondta, a kimenekítettek egy része svéd segítséggel jutott el Djibutiig, ahol a magyar tiszteletbeli konzul kiállította számukra az ideiglenes okmányokat.
Az elmúlt napokban összesen 29 magyar állampolgárt kellett evakuálni, ehhez több nemzetközi partnerünkkel is együttműködtünk, volt ilyen evakuációs művelet, amelyet mi magunk bonyolítottunk le, volt, amit az ENSZ-el együttműködésben, volt, amit más országokkal együttműködésben. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett Budapestről, vagy éppen a helyszínen, Djibutiból, Egyiptomból, vagy Etiópiából ebben a műveletben. Hála jó Istennek, hogy minden magyar állampolgárt épségben és egészségben ki tudtunk menekíteni Szudánból.
Szudán 1956-os függetlenné válása óta az országban 6 sikeres katonai puccs volt, és 29 sikertelen puccs kísérlet. Erről már Besenyő János, az Óbudai Egyetem Afrika Kutatóintézet vezetője, egyetemi tanár beszélt az Inforádiónak.
Akik most szemben állnak egymással, azok korábban szövetségesek voltak, megígérték, hogy közös civil katonai irányítás után 2022-ben választásokat tartanak, átadják a hatalmat annak, aki nyer. Ezt azonban megszegték, mert 21. október 25-én Al-Burhan tábornok vezetésével egy katonai puccsot hajtottak végre, a civileket kipakolták a kormányzatból, és katonai vezetés és irányította azóta az országot.
Bár felmerült az, hogy a civileknek átadják Szudán irányítását, a katonák egy része félt attól, hogy elveszíti rendfokozatát, magas fizetését, ezért támadást indítottak laktanyák repülőterek ellen, tette hozzá a szakértő. Domonics András, Inforádió, 88,1.
Bár megoldás még nincs, az Európai Unió azon dolgozik, hogy törvényessé tegyen 4 tagállam köztük Magyarország ukrajnai gabona behozatali tilalmát, mondta Nagy István agrárminiszter Domonics András összefoglalója.
Továbbra sem született döntés az ukrán gabona okozta belső piaci válság elhárításáról az Európai Unióban, ezért további tárgyalásokra van szükség, mondta el az uniós agrártanács ülése után közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében Nagy István agrárminiszter.
Azt el kell mondanom, hogy az irány jó, hiszen az Európai Unió elfogadta az 5 tagállamból 4 tagállamnak azt a kényszerintézkedését, amellyel egyoldalúleg nemzetállami döntéssel betiltotta az ukrán mezőgazdasági termékek importját. Ugyanakkor ez európai szinten nem törvényes.
Az Európai Unió elismerte, hogy súlyos a helyzet, és megérti a tagállamok döntését, tette hozzá a tárcavezető.
Ugyanakkor szeretné legalizálni ezt a döntést, és keresi a megoldásokat. Ez már egy nagyon jó hír, hiszen a megállapodás vége az lesz, hogy továbbra is fenn fogjuk tudni tartani az Ukrajna felől érkező gabona behozatali tilalmát Magyarországra.
Az egyoldalú döntésben érintett 4 ország, Bulgária, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia mellett Románia is kérte az Európai Bizottságtól, hogy intézkedjen az Európába vámmentesen beáramló, a helyi gazdáknak károkat okozó ukrán gabona ügyében. Nagy István hangsúlyozta, Magyarország garanciákat szeretne arra vonatkozóan, hogy a tilalom december végéig érvényben maradhasson. A miniszter hozzátette, megoldást kell találni arra, hogy az ukrán gabona eljusson a hagyományos piacaira, illetve a rászoruló országokba. Ezért azt javasolta, hogy a tranzitszállítást támogassa az Európai Unió. Domonics András, Inforádió, 88,1.
Ukrajna és Oroszország is arra számít, hogy még 2024 is a háború éve lesz. A Kreml szóvivője Dmitri Peszkov szerint a jövőre esedékes orosz elnökválasztáson sokszorosára növekednek majd a nyugati beavatkozási kísérletek. Elsőként erről kérdezte Eszbíró Zoltán történész Oroszország szakértő véleményét Király István Dániel az Inforádió Aréna című műsorában.
Nyilván azt akarja ezzel sugallni, hogy ez a 2024-es választás nagyon sok kritikát fog nyugati részről kapni. Hát nyugatról ma már a beavatkozásnak a lehetősége szerintem a minimálisnál is minimálisabb. Olyan mértékben folytották meg a civil szervezeteket, olyan mértékben lehetetlenítették el azokat a jogvédő csoportokat, például a GOLASZ névre hallgató, ami ugye voksot, szavazatot jelent, szervezet működését. Tehát azt hiszem, a nyugat, hogyha akarna, sem tud nagyon komolyan beavatkozni, de nyilvánvaló, hogy a nyugati sajtó, hiszen még egyelőre ott vannak a vezető lapok, hírügynökségek, tudósítói, beszámol majd erről a 24 márciusában esedékes elnökválasztásról. Látjuk azt a trendet, ami 2011-12-től egyre nagyobb arányú a szavazat összesítésben megmutatkozó beavatkozást jelent, tehát nem nyugati részről, hanem immár orosz oldalon nem elég a kampánybeli egyenlőtlenség, nem elég a normakörnyezetnek a folyamatos átalakítása. A 11-es decemberi duma választáson a leadott voksok mintegy 16-17%-át térítették el a hatalompárt az egységes Oroszország felé, ez 14 millió szavazatot jelentett. Azóta egyébként eljutottunk az utolsó duma választáson, hogy több mint 50% a leadott voksoknak fiktív szavazat volt az egységes Oroszország párt esetében. Tehát Peszkovnak, tehát az elnöki szóvivőnek a nyilatkozata, ez egy előzetes immunizálása a választási folyamat kritikáival szemben, tehát a nyugat akar beavatkozni, és itt nincs semmi látnivaló, egyébként is teljesen tisztességes és demokratikus körülmények között fognak zajlani a választások. A probléma az, hogy 11-12-től hát messze nem ez a helyzet. Sem elnökválasztás, sem duma választás, tehát parlament alsóházának választása, sem pedig összoroszországi szavazás esetén, ez ugye 2020 nyarán volt, amikor az alkotmánymódosításról döntöttek. Tehát ez a politikai funkciója ennek.
Országhatáron kívül sincsenek olyan üzleti, orosz üzleti körök, oligarchák, pénzemberek, akik elég erősek ahhoz, hogy Putyinnal szembeni elégedetlenségüket cselekvésbe fordítsák, és politikailag lépjenek fel ellene? Akár egyedül, akár többen magukkal.
Akik mondjuk külföldön vannak, vagy a tevékenységük az jelentős mértékben kapcsolódik a globális piacokhoz, azok már rég nincsenek kapcsolatban, érintkezésben Putyinnal. Nyilván ők voltak azok, akik a háború első pillanatától felismerték, hogy mind a saját üzleti tevékenységükre, mint Oroszország egészére nézve milyen katasztrofális következményekkel jár ez a háború. Azok a szereplők, akik viszont a belső piacokban érdekeltek és az állami megrendelésekben, azok Putyin teremtményei. Azért lettek nagyon tehetős, nagyon gazdag emberek, mert Putyin a politikai főhatalom így akarta. És az ő létezésük az szorosan összekapcsolódik, mint egy szimbiózis van Putyin politikai létezésével. Ők nem lesznek olyan szereplők, akik szembe akarnának fordulni Putyinnal. Az egzisztenciája, a léte függ attól, hogy fönnmaradjon a putyini rendszer.
Eszbíró Zoltán történészt, Oroszország szakértőt hallották. Új migrációs törvénycsomagot fogadott el az olasz szenátus. A jogszabályok könnyítik a legális bevándorlást, ugyanakkor szigorú fellépést biztosítanak az irreguláris migrációval szemben. Varga Márka, a Migrációkutatóintézet vezető elemzője szerint a kettősséget az indokolja, hogy Giorgia Meloni olasz kormányfő be akarja tartani kampányígéreteit, de közeledni is próbál az Európai Néppárthoz. Varga Mónika interjúja.
Manfred Weber és David Kassa máltai európai parlamenti képviselő írtak a Times of Maltába körülbelül február magasságában egy cikket, amiben ugye sürgették az uniót, hogy változtasson az eddigi megengedő politikáján, és valószínűleg ez nem független attól, hogy a néppárt nyitott lehet a jövő évi európai parlamenti választások után jobb oldalra is, vagyis Meloni konzervatívjai felé is. Ugye Meloni konzervatívja az európai konzervatívok és reformerek, ennek két nagy ereje ugye Meloninak az Olasz Testvérek nevű pártja, az Olasz Párt és a Lengyel Jog és Igazságosság. Elképzelhető, hogy a néppárt szövetségesek után kell nézzen, hogyha vezető erő szeretne maradni az Európai Parlamentben, és nem biztos, hogy ezek a szövetségesek pont a szocialisták lesznek, akiket egyébként is korrupciós botrányok tépáznak ugye az Európai Parlamentben, hanem elképzelhető, hogy a szocialistákat mondjuk, hogyha sikerül a liberálisokkal is megegyezni, akkor lecseréli az európai konzervatívokra. Ennek megfelelően egyeztettek is már, és látszik a néppárt és a konzervatívok között egyfajta közeledés mondjuk a migrációs politikában, és hát ugye ennek a belföldi leágazása az, hogy Meloni próbál kompromisszumot teremteni a brüsszeli klasszikus mainstream elvárások, ugye az emberi jogok, a legális csatornák megnyitása, illetve az irreguláris migrációval szembeni fellépés, mint kampányigéret között. Tehát egyrészt könnyíteni kell a legális csatornákat, be kell engedni legálisan bevándorlókat a munkaerőhiánynak a pótlására, mérséklésére, de az irreguláris migráció, az embercsempészet ellen is fel kell egyúttal lépni. Ezt a kettősséget látjuk ebben az új jogszabályban is, ami egy törvényerejű rendelet volt. Ezt kell most törvényerőre emelni, ennek van egy 60 napos határideje. A szenátus ezt már megtette, és most a képviselőházra várunk még. Május 10-ig ez meg kell történjen ahhoz, hogy ne veszítse hatályát a rendelet, hanem törvényerőre emelkedjen.
Akkor ezzel a szabályozással segítik a munkavállalás céljából bevándorlókat?
Két nagyon fontos része van ennek valóban, ezt a kettősséget nagyon jól megjeleníti ez a jogszabály. Az egyik része, mondjuk az egyik fele ennek a törvényi rendeletnek ugye arról szól, hogy a munkavállalást könnyítik, a képzettségek elismerését könnyítik, és a tartózkodást könnyítik meg, tehát valóban több adminisztratív könnyítés van. Például van egy olyan szabály benne, hogy a kérelem benyújtásától számított 60 nap elteltével a bevándorlási utal minden esetben kiadja a munkavállalási engedélyt, még akkor is, ha a munkavállalási engedély kiadásának akadályáról az előzetes vizsgálati szakasz során nem szereztek információt az illetékes rendőrkapitányságtól. Tehát nem kell megvárni a rendőrkapitányság bármilyen akadályt jelezzen az illetővel kapcsolatban. Ez eddig csak 30 napos határidő volt, hogy ezt kitolták, de egyúttal könnyítették is, hiszen ezután majd automatikusan, hogyha ez a 60 nap letelik, ki tudják állítani ezt az engedélyt, és elküldik a származási országból az diplomáciai képviseletének a vízum kiadásának céljából. Tehát egy automatikus vízumhosszabbításról van például szó. Ez nyilvánvaló, hogy könnyítés. Tehát azok, akik rendben lévőnek találtatnak és munkát végeznek Olaszországban, tehát már benn vannak, ők ezután majd automatikusan megkaphatják mindig ezt a tartózkodási engedélyt, hogyha nincs probléma velük.
És hol van szigorítás?
Itt is több rendelkezés van, én egyet emelnék ki. Ugye eddig is az illegális bevándorlással kapcsolatos bűncselekmények ugye üldözöttek voltak Olaszországban, a büntetési tételüket egy picit felemelték, most a szabadságvesztés alsó és felső mértékét egy-egy évvel emelték, de ami új, az viszont úgy az, hogy az illegális bevándorlással kapcsolatos bűncselekmények, hogyha halált vagy súlyos testi sérülést okoznak, tehát ez a következményük, akkor egy nagyon-nagyon szigorú szabadságvesztés büntetést vezettek most be. Ha egy vagy több személy súlyosan vagy nagyon súlyosan megsérül, akkor 10 évtől 20 évig terhet ez a szabadságvesztés. Egy személy, ha meghal, 15-től 24 évig terhet a szabadságvesztés, ha több személy hal meg, akkor 20-tól akár 30 évig terjedő szabadságvesztés a büntetési tétel. Ugye ennek a rendeletnek egyébként pont ez a legszimbolikusabb része, hiszen Cutro rendeletnek nevezték el, és Cutro az a kalábriai kisváros, amelynek a közelében ez a bizonyos márciusi migráns tragédia történt. Tehát gyakorlatilag egyébként a köznyelvben, a közbeszédben most így terjedt el, hogy leginkább erre óhajt az olasz kormányra a tragédiára reflektálni, vagyis az illegális bevándorlás elősegítése, az, hogy az embercsempészek magukra hagyták ott ezt a bizonyos csónakot, ami felborult és 90 ember halálát okozta, ezt szigorúan kívánják büntetni.
Varga Márkot, a Migrációkutatóintézet vezető elemzőjét hallották. Lassan a célegyenesbe fordul Törökországban a választási kampány, aminek intenzitását mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a regnáló elnök Recep Tayyip Erdoğan a minap egy élő választási műsorban lett rosszul. Farkas Dávid, Egeresi Zoltán Törökország kutatót, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársát kérdezte.
A török gazdaság helyzete az már évek óta nem túl jó, és az infláció, amely tavaly év folyamán rekordot döntött, ugye több mint 85%-ot számolt a törökországi statisztikai hivatal, ez régiós szinten is kiemelkedő, pláne hogyha európai államokkal vetjük össze, és a török utcákat járkálva, török emberekkel beszélgetve bárki láthatja, hogy ez tényleg aggasztja a lakosságot, és ezt mindenki a maga bőrén érzi annál is inkább, mert az élelmiszerinfláció még ennél is magasabb volt, és ugye ez az első, amivel az emberek találkoznak, és okoz súlyos gondokat. Tehát a helyzet egyértelműen rossz, amire a február 6-ai földrengés még egy jó nagy lapáttal rátett, ugye ebbe több mint 50 ezer embert veszített az ország, több mint 100 ezer ember sérült meg, és hát több százezer lakás semmisült meg, vagy voltak kénytelen lerombolni. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy egy nagyon komoly, az elmúlt évtizedek egyik legkomolyabb gazdasági nehézségével küzd meg az ország. Viszont ebben a helyzetben, ugye a május 14-i kampány kapcsán gőzerővel dolgozik a kormánypárt és szövetségesei, az államfő, hiszen nem csak parlamenti, hanem elnöki választásokat is tartanak ugyanazon a napon. És hát ugye ebben azt láthatjuk, hogy egy alapvetően kiérezett küzdelem lesz, hiszen egy nagyon komoly identitáspolitikát folytató államfővel van dolgunk, aki már több mint 20 éve vezeti az országot, nagyon profi politikus, és egy óriási kampánygépezet van mögötte, és ugye ezzel szemben van egy hatpárti nagy ellenzéki koalíció és az ő államfő jelöltje, és végezetül pedig a kurdok egyfajta harmadik erőként, sok esetben majd eljátszhatják majd a mérleg nyelvét, de egyenlőre a közvéleménykutatások azt mutatják, hogy minden probléma ellenére, köszönhetően a óriási mozgósítások, amit kormánypárti oldalon látunk, Erdogan mellett, nagyjából fej-fej mellett van a két államfőjelöltnek a támogatottsága a közvéleménykutatások szerint, még akkor is, hogyha pár százalék ponttal jellemzően a ellenzéki jelölt Kemal Kılıçdaroğlu-t hozzák ki erősebbnek, támogatottabbnak a különböző közvéleménykutató cégek, de nyilván pár százalék pont így nagyjából három héttel a választás előtt nem szignifikáns, nem lehet azt mondani, hogy ez egyértelműen a ellenzéki jelölt fogja megnyerni. Nagyon sok fog majd dönti azon a vasárnapi napon, hogy az emberek jelentős rész, hogy fog majd felkelni, milyen lábba.
Az ellenzéki elnök jelölt egyébként nemrég arról beszélt, hogy 2 éven belül minden szíriai menekültet hazaküldene Törökországból. Azon túl, hogy ez mennyire megvalósítható reálisan, a szírkártya kijátszása mennyi plusz szavazót hozhat az ellenzéknek?
Ez egy nagyon régóta húzódó vita Törökországon belül, ahogy a gazdasági nehézségek utóbbi évekbeli növekedése miatt egyre többen fordultak a szíriai menekültek ellen, mondván, hogy nekik köszönhető, részben nekik köszönhető legalábbis. Az, hogy most ennyire magas az infláció, és nagyon sokan igazságtalannak érzik, hogy szírek ingyenes orvosellátást kaphatnak, mint törököknek várniuk kell, és ez komoly problémát jelent. És még sorolhatnánk, tehát van egyfajta társadalmi ellenérzés, amit az utóbbi években különböző ellenzéki pártok próbáltak meg lovagolni. Tavaly előtti év folyamán létre is jött egy kifejezetten menekült ellenes párt, amelyet pár százalék pontra mérnek, viszont a kampányban nagyon aktívak, és hát nyilván erre a hangulatra az ellenzéki államfőjelölt is próbál reflektálni, ezért láthatunk, vagy hallhatunk ilyesmi jelentéseket, aminek a megvalósítása effektíve szerintem lehetetlen. Azért szírek, akiknek a számát hivatalosan 3,6 millióra teszik, ugyanakkor ennél jóval többen vannak az országban, mert elindultak az integráció útján, tehát mindenkit hazaküldeni, ez meglehetősen problémás. Ez az egyik része a történetnek. A másik pedig az, hogy a kormánypárt és Erdogan pedig szintén amellett kampányol, hogy a szíreknek a visszatérését lehetővé kell tenni, és ők valóban nagyon sok ember tért haza, tehát több százezer ember az elmúlt évek folyamán Észak-Szíriába, ami török ellenőrzés alatt áll, viszont ennek a területnek az újjáépítése, ez még halad. Ugye most a török gazdaság helyzete különösen nem kedvező ennek, másrészt pedig az még részben háborús övezetnek számít, nincs béke Szíriában, és ilyen helyzetben tömegével, milliós nagyságrendben visszaküldeni embereket, ez finoman szólva is problémás. Az más kérdés, hogy a különböző ellenzéki erők meg fogják lovagolni ezt a menekült ellenes hangulatot Törökországban, és hát ebbe belállt az új államfő jelölt is.
Engeresi Zoltán Törökország kutatót, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársát hallották. A demokrata oldalon Joe Biden jelenlegi elnök lehet a befutó jelölt a jövő novemberi amerikai elnökválasztáson. A republikánusoknál viszont Donald Trump volt elnök mellett, Ron DeSantis is esélyes, mondta a Reggelinfóban Csizmazia Gábor hozzátéve, hogy a legtöbb elemző egy újabb Biden-Trump versenyre számít. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársát Király István Dániel kérdezte.
Joe Biden tehát bejelentette újraindulását a 2024-es elnökválasztásra. Mi állhat majd a kampány középpontjában? Ugye a videó fő üzenete az, hogy fejezzük be a munkát. Az, hogy legyen ő és ne Trump?
Lényegében ezt is mondhatjuk, ugye ez ebből a szempontból egy negatív kampány lenne, hogy miért őre szavaznak, azért, mert ő nem a másik jelölt. Találkoztunk már ilyennel egyébként, tehát csak érdekességképp mondom, hogy a 2016-os elnökválasztás kapcsán, tehát amikor Donald Trump és Hillary Clinton versenyzett az elnöki székért, akkor egyébként voltak olyan felmérések, amelyek függetlenül a kampánytól egyébként azt mutatták, hogy a szavazók egy jelentős része az alapján döntött el, hogy kire szavaz, hogy hát az adott jelölt az nem a másik jelölt személye. Tehát Tehát ilyen szempontból ez a negatív hozzáállás, ez nem lenne újdonság. De nyilván a kampány ennél többről szól, ugye az, hogy fejezzük be a munkát, ez a motto, ez Biden elnök legutóbbi az unió helyzetéről szóló beszédére utal vissza, hogy ott alkalmazta ezt a kifejezést, hogy tulajdonképpen fejezzük be a munkát. Gyakorlatilag érződött már 2020-ban, tehát amikor megválasztották Joe Biden-t, hogy ő elsősorban belpolitikai kérdésekkel, gazdasági és társadalmi kérdésekkel fog foglalkozni, hogy a koronavírus járvány utáni gazdasági helyreállítást, adott esetben ugye a társadalmi feszültséget, ugye a BLM mozgalomra, illetve az egyéb társadalmi feszültségekre kell gondolni. Valószínű, hogy ezek a témák fognak előjönni, ami szinte biztos, hogy előjön ezek mentén, azok az egyéni szabadságjogok és az állampolgári jogok lesznek. Tehát ez ebből a szempontból egy, hát egyrészt örökzöld téma, másrészt pedig ugye többször is elhangzott egyébként már most a bejelentés kapcsán, hogy kimondottan az abortusz ügyében, vagy az afroamerikaiak, illetve az etnikai kisebbségek ügyében próbál a Biden adminisztráció többet tenni, mint amennyit eddig tett. Úgyhogy valószínűleg erre is utal ez a kifejezés, hogy befejezni a munkát, azok a tevékenységek, vagy azok a programok, amelyekben nem tudta befejezni, megvalósítani a korábban tett ígéreteit, azt megpróbálja majd a következő 4 évben teljesíteni.
Nemrégiben itt az Inforádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy Trump legjobb kihívója Biden lehet. Ez azt is jelenteni, vagy jelenthetni ez a mostani bejelentés, hogy a demokraták szinte biztosak abban, hogy Donald Trump lesz a republikánus elnökjelölt a felmérések alapján?
Bidennek a legbiztosabb kihívója Donald Trump, tehát hogy a demokrata kampány egyértelműen Trumpra készül, és ez most is így van. Tehát Donald Trump egyértelműen, bármilyen furcsán hangzik, a demokraták favoritja is, mert gyakorlatilag az empirikus adatok, illetve a tapasztalatok nem csak 2020-ból, hanem egyébként bizonyos szempontból már 2018-as és a 2022-es periódus választásokból azt mutatták, hogy a trumpi retorika, illetve a trumpi jelöltekkel sokkal nehezebben nyer választást most már a republikánus párt. Tehát a Trump faktor, ha úgy tetszik, 2016-ban egyszer működött, de az egy különleges helyzet volt. Zárójelbe jegyzem meg, egyébként Barack Obama már ugyanez elmondható volt még ugye 2008-ban, csak az a fajta megoldás, vagy az a sokszínű koalíció kitartóbb volt, de visszatérve Donald Trumpra, a demokrata párt egyértelműen ővele számol. Ezért is van az egyébként, hogy ha belegondolunk, hogy maga a Donald Trump körüli különböző botrányok, most legutóbb ugye a vádemelés, az elég komoly média visszhangban részesült, nem csak azért, mert nyilván beszámoltak róla, mint releváns hírről, hanem bizonyos szempontból akarva akaratlanul, de azért az amerikai sajtó felépíti Donald Trumpnak a kampányát ilyen tekintetben, míg adott esetben mondjuk most újabban lehetne említeni az amerikai jobb oldalon mondjuk Tucker Carlsonnak a mostani elbocsátását a Fox News-tól, ugye ez egy igen komoly politikai hatású fejlemény, nem nagyon beszél róla a sajtó. Beszél róla nyilván, de mondjuk sokkal nagyobb figyelmet fordít rá, én mondjuk most éppen Donald Trumpra. Tehát ilyen szempontból azt akarom csak kihozni, hogy a demokrata kampány az egyértelműen Donald Trump indulásában érdekelt, úgyhogy számíthatunk még róla adott esetben kimondottan bulvár kategóriájú híreket. Ezek mind a Biden kampányban már hajtják majd a vizet.
Mekkora Joe Biden támogatottsága a saját pártján belül, ugye most 80 esztendős az elnök, és ezzel is már a legidősebb államfője az Egyesült Államoknak. Ha újra választják, a második mandátuma lejárt, akkor már 86 éves lesz, és ezt azért ellenérvként szokták saját pártján belül is hozni ellene.
Igen, ugye ebből a szempontból különböző felmérések vannak. Ugye, amit meg lehet nézni ilyen tekintetben, azok a demokrata előválasztási felmérések, már ha egyáltalán ennek van értelme, azért mondom ezt feltételesen, hogy van értelme, mert ugye a tapasztalat azt mutatja, hogy óriási előnnyel indulnak azok a jelöltek, akik hivatalból indulnak, tehát akik újrázni szeretnének. Ugye a legtöbb amerikai elnök egyébként ezt igyekezett is megtenni, tehát 11 elnökről tudunk, akik próbáltak újraindulni, és mégsem tudtak választást nyerni. És az elmúlt időben, az elmúlt évtizedekben csak egyről, a demokrata Lyndon B. Johnsonról tudjuk, hogy 1968-ban ő nem próbált meg egy újabb ciklusban indulni. Tehát általában azért a statisztikát, meg a tapasztalat azt mutatja, hogy ha hivatalban van az elnök, akkor neki azért sokkal jobban lejt a pálya, mint mondjuk a többi indulónak. Úgyhogy elméletileg mondom, a demokrata előválasztási felméréseket kellene megnézni, de igazából az adatok ilyen szempontból lényegtelenek, mert hogy ez főleg a republikánus oldalon lesz releváns. Azért a Biden elnöknek igen komoly támogatottsága van a demokrata párton belül. Tehát vannak olyan felmérések, amelyek azt mutatják, hogy ez a támogatottság nyilván nem olyan erős, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt. Főleg az életkora okán megingott a bizalom a demokrata párton belül Biden elnökkel szemben, de halkan megjegyzem, hogy ez a 2022-es pédős választások kapcsán is előkerült, és semmilyen hatással nem volt magára a kampányra. Tudjuk, hogy ezt nem az elnökről szavaztak, de ilyen szempontból ezek inkább csak spekulációk. A tapasztalat azt mutatja, és egyébként különböző előválasztási felmérések is azt mutatják, hogy Biden elnök lenne valószínűleg a sanszosabb vagy nagyobb valószínűséggel indítható jelölt. Már csak azért is visszatérve az elméleti kérdésre az előválasztási felmérésekre, tehát ha csak demokratákkal kellene szavazni, nem is nagyon van más választék. Kamala Harrishez lehetne mérni, ugye itt most van olyan felmérés, ami azt mondja, hogy mondjuk Biden elnök 35%-ot kapna mondjuk Kamala Harris 15 vagy 17%-ával szemben. Ezek nagyon spekulatívak, mondom, tehát hogy itt ebből nehéz kiindulni, meg a tapasztalat alapján sokkal relevánsabb tényleg az, hogy ő elnöki székből indul, viszont tényleg, hogyha megnézzük a többi potenciális jelöltet, gyakorlatilag így is torony magasan vezet. Ezért van az, hogy a legtöbb elemző arra számít, hogy egy újabb Biden-Trump verseny lesz. A republikánus oldalon érdekesebb a történet, mert ott van relevanciája az előválasztásnak, ott tényleg újra nulláról el kell dönteni, hogy na kit is indítunk a hivatalban lévő elnök ellen. Ott ilyen pillanatban Donald Trump vezet, azzal együtt, hogy Trump-al számol elsősorban, vagy Trumpot szeretné a Biden kampány, azért Ron DeSantis-re is készült. Tehát Biden elnöknek a bejelentésében potenciális ellenfélként Ron DeSantis is meg volt említve, vagy meg volt jelölve.
Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársát hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető Ignát Márkolt. Viszontlátásra!